Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Péter apostol első levelének 4. fejezetében, a 7. verstől a 11. versig a következőképpen. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindennek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Urunk, szentelj meg bennünket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, hogy jöjj ma még, lakójáért, jöjj szívembe. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Mai vasárnapnak, exaudi vasárnapnak azt a címet adták, a Földön szolgáló gyülekezet. Már hetek óta, hogyha nyomon követjük, már hetek óta Krisztus megváltott gyülekezete áll középpontban, és hétről hétre valamilyen Krisztus központú címet adtak ezeknek a mögöttünk álló vasárnapoknak, és különböző jelzőkkel illetik, mint például a pásztorol gyülekezet, az újongó gyülekezet, az éneklő gyülekezet, az imádkozó gyülekezet, az úrra néző gyülekezet, és a mai vasárnapnak pedig, mint utolsóként, a Földön szolgáló gyülekezet. Vasárnapról vasárnapra olyan fontos jelzők kerülnek elő, amelyek kiemelt fontosságú kell, hogy legyenek egy gyülekezetben. A pásztorol gyülekezet azt jelenti, hogy Isten népe nem egy, elnézést kérek a kifejezését, nem egy csürhe, akik arra mennek, amerre gondolják, hogy ide-oda hánykolódnak, hanem Jézus Krisztus vezeti őket, ahogy ezt olyan szépen kifejezi a 23. Zsoltának az első verse, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Ezért pásztorol gyülekezet, mert a gyülekezet Jézus hangja, Jézus szava után megy. Ahogy olvashatjuk is János evangéliumában, Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és az enyém ismerik az én hangomat, ismerik az én szavamat. És ezért van oka az újongásnak, és így újongó gyülekezet is. Nem egy savanyú uborka, hanem Isten megváltott népe újjong, örül, örvendezik, háladással a szívében fejezi ki az örömét és a háláját. Szomorú, hogy olyan sokan póker arccal, fásultan, szomorúan vannak jelen a gyülekezetben. Persze van helyzet, amikor indokolt, mikor éppen ünnepelnünk kellene. Ünnepelnünk kellene, hogy Jézus Krisztus megváltott gyermekei lehetünk. Olyan sokszor bátorít, és olyan sokszor hívja fel a figyelmünket az ige erre az örvendezésre, erre az újongásra. A 32. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak. Vagy a 33. Zsoltárban ezt olvassuk, örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Vagy a 81. Zsoltárban, örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek. Vagy a 98. Zsoltárban, vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, harsanyatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek. Hogy ezek a zsoltárok mind-mind arra bátorítanak bennünket, hogy van okunk az örömre, hogy van okunk az újongásra, hiszen azok, akik Krisztus megváltott gyermekei, azok tudnak örülni, még akár a nehézségekben is. Mert tudják azt, hogy ez a nehézség egy átmeneti időszak. Hogy Isten majd keresztül fogja vinni majd tüzeken, olvassuk el Ézsaiás könyvében, azt olvassuk, ha tüzen mész át, én veled vagyok. A folyók el nem fognak borítani, el nem fognak sodorni téged. Igen, mert ő velünk van, mert ő vezet és ő tart a kezében. És hogyha vannak nehézségeink, ha vannak problémáink, ha könnyre fakadunk, akkor is tudjuk, hogy van okunk az örvendezésre. És az ige bátorítása alapján is lehet újongani Istennek, mint boldog gyermekei, akinek a szíve tele van hálával. És mindig arra kell törekedni, hogy a hála több legyen a szívünkben, mint a szomorúság. Hogy az öröm, a boldogság, a Krisztus iránt érzett öröm, az mindig több legyen, mint a szomorúság. És ez a hála indít aztán az éneklésre. Kantáte vasárnapja. Kantáte vasárnapja, az éneklés vasárnapja arra bátorít, hogy énekeljünk. Nem egyszer voltam olyan esküvőn, ahol nagyon sok gyülekezeti tag volt jelen, olyan hangosan, olyan teli torokból énekeltek különböző mulatos nótákat, kurjongattak, aztán ugyanazok az emberek az istentiszteleten az óruk alatt dörmögték az Isten dicsérő énekeket. Milyen szomorú pedig fordítva, legalábbis a hívő embereknél fordítva kellene lenni. A hálatelt ember teli torokból énekelhet, magasztalhatja a mindenható Urat, akinek köszönhet mindent. Nem véletlenül szoktuk is mondani, aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Hogy az éneklés, kantáte vasárnapja is arra emlékeztetett, hogy az éneklő gyülekezet kell, hogy legyünk. Aztán van, mikor halk, szelíd, imádságos szívvel kell jelen lenni. Kell, hogy tudjon imádkozni a gyülekezet egy szívvel és egy lélekkel, hogy legyen ima élete a gyülekezetnek és a gyülekezeti tagoknak. És higgyétek el, mindennek az alapja az imádság. Lehet felkészült az ember, lehet tettre kész, lehet szolgálatra kész az ember, ha nincsen imádság az életében, semmit nem ér. Semmit. Olyan sokszor megtapasztaltam ezt, hogyha az ima életem csorbát szenved, akkor hiába fáradozom, semmit nem fog érni. Ezért kell, hogy legyen egy belső szobája a gyülekezeti tagoknak, a gyülekezetnek, amiről Jézus beszél. Ahol kiönti a szívét, feltárja az örömeit, feltárja a terheit. A gyülekezeti közösségben is ott kell lennie ennek az imádságos lelkületnek. Akinek nincsen ima élete a gyülekezetben, annak lelki élete elsivatagosodik egy idő után. Elsivatagosodik. Az imádsággal nem csak önmagát erősíti az ember, hanem másokat is buzdíthat. És tudom, hogy nem vagyunk egyformák. Tudom, hogy vannak olyanok, akik talán kicsit gátlásosabbak, talán kicsit nehezebben nyílnak meg közösségben, meg pláne. De lehet ezért imádkozni abban a belső szobában. Hadd mondjam el egy személyes élményemet, egy személyes megtapasztalásomat, hogy Isten hogyan adhat olyan örömöt, olyan túláradó örömöt az ember szívébe, hogy leomlik minden gátlás, minden fal az imádságban. Emlékszem, hogy amikor hitben jártam, már sokáig nem mertem imádkozni. Hangosan sokáig nem mertem imádkozni közösségben, az ifjúságban, a gyülekezetben. És egy idő után annyira úgy rám terhelődött, hogy Uram, mi az oka annak, hogy én nem merek megszólalni? Félnek, hogy kinevetnek? Vagy miért van az a gátlás bennem? Azt gondolom, hogy én emberekhez imádkozom, vagy embereknek szól az imádságom? És azért imádkoztam, hogy Uram, rombold le bennem ezeket a gátlásokat, ezeket a falakat. És sokat imádkoztam ezért. És annyira előttem van az a nap, az az alkalom, amikor Isten végleg lerombolta ezt bennem. Megértettette velem azt, hogy az imádság az közte és közöttem történik. Hogy nincsen olyan, hogy rossz imádság. Nincsen olyan, hogy rosszul elmondott imádság. Lehet, hogy nem szónöki képességgel van megfogalmazva az az imádság. De az kell, hogy őszinte legyen. És emlékszem arra a pillanatra, amikor Isten lerombolta ezt bennem, olyan mókás, most bocsánat, hogy ezt mondom, ökumenikus imahét volt a Pesterzsébeti templomban, és tele volt a Pesterzsébeti evangélikus templom, több mint 300-an voltunk, a 4 felekezet megtöltötte, és akkor a lelkész mondta, hogy akkor akit Isten indít, nyugodtan imádkozzon hangosan. És akkor éreztem, hogy Isten lerombolt ott minden falat, és több mint 300 ember előtt hangosan imádkoztam. És nem azért, mert én olyan jó lettem volna, vagy végre leküzdöttem volna magamban ezeket, nem. Hanem Isten rombolta le bennem ezeket. És megértettette velem Isten, hogy az imádság az létszükséglet. Egy közösségben, egy gyülekezetben. És kell, hogy legyen az embernek belső szobája, és kell, hogy legyen az embernek, egy gyülekezetnek egy belső lelki háza. Belső szoba, amikor otthon, csendben, magunkban imádkozunk, és egy lelki hajlék, egy lelki otthon, ahol tudunk együtt, egy közösségben imádkozni. Nagy szerepe van és jelentősége van az imádságnak, és egymást is tudjuk aztán bátorítani, és különös szerepe van ennek. Aztán hallhatunk arról, hogy az Úrra néző gyülekezet. Isten népe életében különösen is fontos, hogy őre áttekintsen. Ahogy a Zsoltáros mondja, ott a 121. Zsoltárban olvashatjuk, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Vagy ahogy Péter is kilépve a hajóból, amíg Jézusra nézett, amíg Jézuson tartotta a tekintetét, addig a leglehetetlenebb helyzetben is meg tudott maradni. És abban a pillanatban, mihelyes levette tekintetét Jézusról, elkezdett süllyedni. És így van ez a személyes életekben is, amikor levesszük a tekintetünket Jézusról, amikor a körülményeinkre nézünk, amikor másokkal vagyunk elfoglalva, akkor elkezdünk süllyedni, elkezdünk távolodni Jézustól. És egy gyülekezet is, amikor leveszi a tekintetét őróla, elkezd távolodni őtőle. És erre tanít bennünket az ige, hogy tekintetünket őre szegezzük, és le ne vegyük őróla. Semmilyen körülmények között ne engedjük, hogy a gyülekezet figyelmét eltereljék, mert a sátán minden eszközt megragad, kihasznál, hogy ezt megtegye, de Isten hívő népe csak az Úrra nézzen. tőle várjon segítséget. Semmilyen más eszközhöz ne folyamodjon. Tőle várjon útmutatást, tőle várjon vezetést. És utolsóként pedig a szolgálat kerül az istentisztelet, illetve az ige hirdetés középpontjába. Ezért is adták Exódi vasárnapjának azt a címet, a Földön szolgáló gyülekezet. Tudnélik, az Isten népe nem ülhet tehetetlenül, nem ülhet ölbetett kézzel. Mondván, az én életem rendben van, sinem van, minden a helyén van, minden rendben van. A hívő ember nem dőlhet hátra. A szolgálatnak két mozgató rugója van. Az egyik, Isten szolgálni, az ő dicsőségére tenni és élni, a másik pedig a másik ember felé szolgálni szeretettel, hogy mások is Isten gyermekei lehessenek, felismerhessék Krisztust személyes megváltójukként. A szolgálatnak tehát ez a két mozgató rugója van. Szolgálok Istennek, szolgálom Istent, hogy az ő dicsősége fölragyoghasson, és szolgálok emberek felé, Istenről bizonságot téve, hogy megismerjék az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Nem ülhet tehát tétlenül a hívő ember, mert a másik, a mellette levő a kárhozatban van Krisztus nélkül. És tudom, hogy talán kemény lesz, amit mondok, de higgyétek el, hogy nem babra megy a játék. Nem babra megy. Itt élet-halál kérdése forog kockán. Élet-halál kérdése. A szolgálat éppen abban kell, hogy megmutatkozzék, hogy fáj nekem, hogy a másik ember el fog kárhozni mellettem. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a részét megértsük, mert akkor fogunk igazán nagy örömmel és készséggel szolgálni. Az ember úgy jön ebbe a világba, mindannyian úgy születünk meg, hogy a bűn és a kárhozat állapotában vagyunk. Ezt tudomásul kell vennünk. A bűn és a kárhozat állapotába születünk bele. A bűn az nem egy-egy tett. Amikor bűnről beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy moralizálunk. Nem arról van szó, hogy erkölcsi kérdéseket feszegetünk. Nem arról van szó, amikor bűnről beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy etikai kódexet állítunk a gyülekezetek vagy az emberek elé, és akkor azt kell mondani, hogy ezt és ezt és ezt. Nem, nem. A bűn állapota az nem egyszerűen morális kérdés, az már következmény lesz. Az már következmény. Mi nem moralizálunk, amikor bűnről beszélünk. A bűn és a kárhozat állapotában vagyunk, de a bűn az nem egyet cselekedet, hanem egy állapot, amiben bele születik minden egyes ember. Egy Istentől elszakadt állapot. A kárhozat azt jelenti, hogy mindannyian el fogunk kárhozni, mert a bűneink miatt ezt érdemeljük. Ez egy ok-okozati összefüggés. Mivel bűnös ember vagyok, ezért el fogok kárhozni. Mivel bűnbe születtem bele, ezért a kárhozatba fogok belehalni. Ez egy állapot. Ezt is mondja egyébként Pál apostol a Római Levél 6. fejezetében. Azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Azaz a kárhozat. Ez a bűnnek a fizetsége. A kárhozat állapota az visszafordíthatatlan. Ezzel szemben a bűn állapota az visszafordítható. Mit jelent ez? Mert nem biztos, hogy mindenki érti. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy aki elkárhozik, az egy teljesen visszafordíthatatlan, Isten nélküli állapotba kerül. Már itt ezen a földön a kárhozat állapotában vagyunk. Már itt ezen a földön a bűn és a kárhozat állapotában élünk. És ha meghalunk, akkor tulajdonképpen azt kapjuk, amit érdemlünk. A bűneinknek a büntetése lesz a kárhozat. És ebből az állapotból nincs visszaút. Tanítani kell a gyülekezeteket is, mert sokszor még tévtanításokat is hallunk ezzel kapcsolatban. Testvérek, nincsen ilyen, hogy purgatórium. Nincsen ilyen, hogy tisztító tűz. A Szentírásban nem olvasunk erről. Amikor valaki meghal, és ha valaki Isten nélkül hal meg, akkor Isten nélkül fogja folytatni, azaz kárhozatba kerül. Ugyanúgy örök élete van, csak a kárhozatban, ezért így szoktuk inkább mondani, hogy örök kárhozatban van, amely örökké tart. És az egy visszafordíthatatlan állapot. Abból nincs visszaút. Nincs az, hogy bekül az ember a tisztító tűzbe, aztán nagy szenvedések árán, de valahogy csak beerőszakolják ott a Szent Háromság Istene, beerőszakolják valahogy a mennybe. Nem, ez nem igaz. Ez tévtanítás. Ez tévtanítás. Amiben, mondjuk ki őszintén, szeretettel a katolikus egyház belecsúszott ebbe a tévtanításba. És olyat tanít, ami nincs benne a Szentírásban. Nem olvasunk arról, hogy lenne tisztító tűz. A gazdag és Lázár példázatával Jézus pont ezt akarta aláhúzni és nyomatékosítani. Ezért nagyon fontos ez a mondat, amit mond Jézus. Figyeljünk csak, mit mond. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Világos beszéd ez. Csak az ember magyarázza félre, aki minden áron hiú ábrándokba akarja ringatni az embereket. De higgyék el, higgyétek el, hogyha valaki ilyen tévtanítást fogalmaz meg, hogy van átjárás a kettő között, azt a vért Isten azon az igehirdetőn, pásztoron, lelkészen fogja számon kérni. Mert ez tévtanítás. Jézus világosan fogalmaz, se onnan ide, se innen oda. Ennyire világos. Ezért szoktuk hangsúlyozni temetésen, különösen is, hogy minden itt dől el ebben a néhány évtizedben. Minden itt dől el ezen a földön. Az, hogy hogyan éltél. Ha Isten nélkül éltél, ha Krisztus nélkül éltél, ha Krisztus nem vált a te megváltóddá, bűnbocsátóddá és üdvözítőddé, akkor a kárhozat állapotában vagy, és el fogsz kárhozni. És talán lehet, hogy azt gondolják emberek, hogy ez milyen szeretetlenség. Higgyétek el, hogy ez a szeretet, hogy Jézus elmondta, hogy nincs onnan ide és innen oda. Ez a szeretet. Mert Jézus tiszta lapokkal akar játszani. És mindent világosan el akar mondani. És erről a szószékről sem hangozhat más, csak az, hogy minden itt dől el ezen a földön. És ha valaki nem Krisztus gyermeke, akkor nem fogod át vele találkozni. Ha valaki hitre jut ebben az életben, és Krisztus megváltójává válik, és elfogadja az ő bűnbocsánatát, kegyelmét, és a felkínált üdvösséget, örök életet, akkor odát fog vele találkozni, és azokkal, akik Krisztusban haltak meg. Aki elkárhozik, az egy visszafordíthatatlan életbe, most idézőjelbe, életbe, világba kerül. Ugyanúgy fog tovább élni, csak egy Isten nélküli állapotból. És nyilván furcsán hangzik meg, ne fantáziáljunk nagyon túl, de gondoljunk bele, hogyha az istentelen világ, amiben élünk ilyen, akkor milyen lesz majd az istentelen kárhozat? Milyen lesz? Hát nézzük meg. Nézzük meg, hogy milyen istentelen világot teremtettünk magunk körül, és engedjük a bűnt. Nehogy azt higgyük, ez még rosszabb lesz. Hatványozottan el se lehet mondani, hogy milyen rossz lesz az. És hát a gazdag és Lázár példázatában nagyon jól kifejezi ott Jézus, hogy mit szenved az a gazdag ott. És Jézus azt mondja, hogy elvetted a te méltó jutalmadat itt ezen a földön, hát ott is el fogod venni. Tehát aki elkárhozik, az egy visszafordíthatatlan világba kerül bele. A bűn állapotán azonban lehet segíteni azzal, ha az ember megvallja bűneit, leteszi, bűnlátásra jut és elfogadja Jézus Krisztus érte és szerzett váltságát. A kettő között az a különbség, hogy a bűn állapota visszafordítható, a kárhozat állapota az visszafordíthatatlan. A Krisztusban hívő ember erre a felismerésre jut el, és ezért fáj neki, hogy a másik ember, aki egészen távol van Jézustól, el fog kárhozni. Drága testvérem, hadd tegyem föl neked most, mert Isten nekem is föltette a ma hajnalban a kérdést. Fáj-e, hogy a családtagod nem lesz ott, mert Isten nélkül él? Fáj ez a tudat, hogy el fog kárhozni? A családtagod, kollégád, osztálytársad, megvan ez a tomboló fájdalom benned, minden ízében benne van-e az a fájdalom, hogy nincs ott a másik, ahova te készülsz? Hogyha úgy fog abban az állapotban meghalni, nem fog oda kerülni. Jézus földre jövetelének ez volt a szándéka és célja, őt ez indította arra, hogy a bűnös ember életét megváltoztassa, bűn állapotát visszafordítsa. És ezért írja Pál apostol a római levél 8. fejezetében, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. De csak azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. És szándékosan tettem ezt a nyilatot, ahogy nincs más út. De János 14-ben világosan elmondta Jézus, azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Sokszor csak idáig szoktuk idézni az igét, pedig a hangsúly most ezután van. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mondja Jézus. Csak is én általam. Nincs más út. Volt olyan katolikus irányzat, olyan rend, akik azt hirdették, hogy van egy hatalmas hegy, a hegy tetején ott van Isten, és tulajdonképpen ennek a hegynek a csúcsára többféle szerpentin vezet. És tulajdonképpen mindenki fel fog jutni oda a Istenhez. A jezsuiták beleütköztek ebbe. Ez egy tévtanítás. Tehát lehet azt mondani, hogy az iszlám vallás az Ábrahám istene, de nem ahhoz az Istenhez jut föl. Nem ahhoz az Istenhez. És sok mindent lehet mondani, lehet idehozni más vallásokat. Ez tévtanítás. Jézus azt mondja, csak is én általam. Ez egy nagyon radikális kijelentés, de nincs más út, csak a kereszt. Ezért jól illusztrálja ez a kép, hogy a szakadékban ott mindenki beleesik, aki nem a kereszten keresztül, vagy Jézuson keresztül megy. Csak Jézus Krisztus az út. Senki más, és semmi nem vihet át a túloldalra. Se pénz, se anyagi javak, se szolgálat. Vannak, akik azt gondolják, hogy egész életüket leszolgálták, akkor egyenes út vezet a mennybe. Nem így van. A Krisztusban hívő ember, tehát rádöbben arra, hogy csak is Jézus Krisztus az út. És ha csak Jézus az út, akkor mi csak Jézust hirdethetjük. Senki mást és semmi mást. és ebből a visszafordítható állapotból szabadított meg Jézus Krisztus sokakat. És így már nincsenek a kárhozat állapotában azok, akiknek a bűneit magára vállalta, és akik a bűneik terhét oda tették Krisztus keresztjének a tövébe. Ez kell, hogy a hívő ember szolgálatának a mozgató rugója legyen. És megismertetni az emberekkel, osztálytársakkal, munkatársakkal, tanárokkal, barátokkal, rokonokkal Jézus Krisztust. Bevallom nektek őszintén, az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy olyan erőtlennek érzem a lelkipásztori szolgálatomat. Olyan erőtlennek érzem az ige hirdetéseimet. Néhány nappal ezelőtt egy lelkész kollégámmal sokat beszéltem erről, hogy olyan erőtlennek érzem magam. De erőtlennek érzem a mai modernkor keresztényeit is, missziójukat tekintve. Olyan erőtlenek a missziójaink. Lehet, hogy bátortalanok is vagyunk, vagy félünk az elutasítástól. Nem merünk embereket megszólítani, hogy jöjjenek gyülekezetbe. Aztán persze van az is, amiről múltkor éppen Andrással beszélgettünk, hogy mennyi és mennyi munkatársát szólította meg, hívja a gyülekezetbe, és mindig van valami kifogás, hogy miért nem. És nyilván ott van az is, hogy érdektelenek az emberek. A napokban a kezem ügyébe került, illetve hát a szemem elé került egy kép. A bárka úszik a vízen, a bárka körül ott van rengeteg ember a vízben, fuldokolnak, és az volt odaírva, pedig voltak figyelmeztetve. És nagyon szívbe markoló volt ez a kép. Hogy Noé éveken keresztül építette a bárkát. Biztos, hogy sokan oda mentek, hogy Noé, mit csinálsz? És Noé biztos, hogy elmondta, biztos, hogy bizonságot tett arról, hogy Isten özönvízzel el fogja pusztítani ezt a világot. És hányan kinevették? Nem az, hogy hányan. Mindenki kinevette. Mindenki. 8 ember volt, aki a bárka miatt megmenekült, mert bement a bárkába. 8 ember volt, senki más. Mindenki más kinevette. De Noét nem érdekelte, illetve fájt neki biztos, de őt nem érdekelt, hogy kinevetik, ő építi a bárkát. Építi a bárkát. Talán a te életeden is látják azt, hogy másképpen beszélsz, másképpen gondolkozol, másképpen dolgozol. Talán lehet, hogy tőled is megkérdezték, és lehet, hogy sokakat hidegen hagy, amikor bizonságot teszel. Biztos, hogy van ilyen is. De lehet, hogy téged pedig hidegen hagy a másik. És nem fáj az, hogy el fog kárhozni a melletted ülő, vagy a melletted levő. Mert könnyebb legyinteni, és azt mondani, hogy úgy se jönne el. Nem, ezt így könnyen, rövidre tudjuk zárni. Úgy se jönne el, minek hívjam. Van-e bennünk annyi természetesen tapintat, de mégis buzgó szeretet, mint abban az asszonyban, aki a bíróhoz járt folyamatosan? Van-e bennünk ennyi buzgalom, hogy menjünk, hogy hirdessük az igét, hogy éljük és hívogassunk? És talán megértitek, hogy miért érzem magamat erőtlennek, de miért érzem azt, hogy a 21. század keresztjénei is erőtlenek, mert nem tesszük oda magunkat. Nekem nagyon fáj, hogy tudom, hogy jó néhány családtagomról, hogyha úgy mennek el, ahogy most vannak, akkor nem fogok velük találkozni. Nem tudom, hogy belegondoltál ebbe, hogy akit szeretsz, akihez emberleg ragaszkodsz, aki fontos számodra. Lehet, hogy nem lesz ott. Lehet, hogy nem lesz ott. Hogy fáj-e ez, hogy tudsz-e sírni a másik miatt, hogy nem lesz azon a helyen, amit Jézus megígért. Ez az értük való fájdalom pedig indítson arra, hogy szolgáljak felé. Ebben a helyzetben egyelőre a szolgálat ténye és a mozgató rugója fontos, aztán jön majd a terület. Hiszen nem vagyunk egyformák. Más és más területei vannak a szolgálatoknak. Beszél erről egészen részletesen az ige, hogy kinek milyen szolgálati területe lehet. A szolgálat azonban nem szereplés, magamutogatás, nem dicsőség keresés, a magunk fényezése, hanem szolgálat a másik emberrel való Krisztus megismertetése. A másik emberrel való Krisztus megismertetése. Ez a kell, hogy a szolgálat középpontjában legyen mindig. A szolgálatban alázatra, szeretetre, fáradhatatlanságra, odaadásra, lemondásra, kitartásra, türelemre, a másik ember iránt érzett elköteleződésre és felelősségre, az ige és a Szentlélek vezetésére, valamint nem utolsó sorban, ami a legfontosabb, Krisztusra van szükség. Egyedül így lehet Krisztus szolgálni a másik ember felé. Ha ezek a belső dolgok megvannak, akkor lehet arról a külső, de nem elhanyagolható kérdésről beszélni, hogy milyen területen szolgálhatom az Urat a másik ember felé. Hogy miben szolgálhatok? Milyen eszközöket, lehetőségeket mutat meg nekem az Úr? És ezért kell ráfigyelni. Ezért kell, és így áll össze olyan szépen a liturgiánk is, hogy tekintetünket rajta tartjuk. És hogyha rajta tartom, akkor megértem azt, hogy Isten hol akar engem látni, milyen szolgálatban. Ha valaki nem az Úrtól kapja a szolgálatot, hanem neki mihez van kedve, akkor az nem szolgálat lesz, hanem magamutogatás. Mert tudjátok, a szolgálat az nem kedv kérdése. Az nem kedv kérdése. Ha akarok, szolgálok, ha nem, nem. Lehet így is, csak azt az embert jobb nem felkérni szolgálni. A szolgáló gyülekezet érzi annak a felelősségét, hogy Krisztus ügyét hordozza a vállán ebben a világban, ahogy így olyan szépen összeáll, hogy egymásra épül a gyülekezet. Mindenki fogja a másikat. És így állhat össze egy gyülekezet. És így van ez a személyes életben, a hívő ember érzi annak a terhét, hogy Krisztus ügyének a küldötte ebben a világban. Krisztus ügyének a küldötte. Hogy Krisztus szeretné megismertetni az emberekkel különböző módon, különböző formában. Nem mindenki tud prédikálni. Nem mindenki tud érteni a számítógépekhez, de milyen nagy ajándék, hogy különböző ige hirdetések fölkerülhetnek közösségi oldalakra, fölkerülhet egy-egy honlapra, ez is szolgálat. És nem gondolom, hogy kevésbé fontosabb lenne, mint az ige hirdetés. Múltkor már említettem, de megerősítésképpen hadd mondjam. A fűnyírás az, hogy itt szépen le van vágva a fű, nem arról van szó, hogy az kevésbé fontos. Azt gondolom, hogy az ugyanolyan fontos, mint az ige hirdetés. Miért? Azért, mert én szavakba öntöm a prédikációt. Valaki pedig abba önti a prédikációját, hogy szép rendezett az imaház. Így önti szavakba a prédikációját, hogy traktorra ül, és hétről hétre füvet nyír. Vagy ápolja, gondozza a növényeket, vagy itt rend van, ki van takarítva. van egy olyan furcsa szokásunk, hogy amikor gyönyörű szépen ki van takarítva, amikor Ildikó gyönyörű szépen megcsinálja az imaházat, az természetes. De kíváncsi lennék, ha egyszer úgy jönnénk a gyülekezetbe, hogy minden sár össze lenne sárral lépkedve, azonnal észrevennénk, nem? Azonnal észrevennénk. Pedig milyen nagy dolog, hogy hányan, és csak most egy-kettőt emeltem ki, de nagyon sokakat és nagyon sokféle szolgálatot kiemelhetnék. És csak azt akarom érzékeltetni, hogy nincs fontos és fontosabb és legfontosabb szolgálat. Azért minden szolgálat a legfontosabb, mert Krisztusról szól. Mert lehet füvet nyírni úgy, hogy Krisztusról szól. Molnár Róbertnek, illetve őtől hallottam egy ige hirdetésében, és engem ez nagyon megragadott. Egyszer azt mondta, éppen itt szolgált közöttünk, hogy a művem a királynak szól. Talán biztos, hogy emlékeztek, akik részt vehettetek azon a szolgálaton. A művem a királynak szól. És a prédikációjában úgy jött elő ez a mondat, hogy egy konyhás néni főzött. Főzött egy csendes héten. És akkor oda ment, és megdicsérte, hogy milyen jól főzött, és milyen finom volt. És akkor annyit mondott ez a konyhás néni, hogyha jól emlékszem, akkor így történt ez az eset, hogy a művem, a munkám a királynak szól. Lehet így füvet nyírni, takarítani, énekelni, zenélni, szolgálni, lehet tanítani, bármit. A művem a királynak szól. És én így szolgálok. Miért? Mert róla kell, hogy szóljon a szolgálatom, körülötte kell, hogy forogjon minden, és ezért megyek emberekhez. És ebben, hogy ki milyen területen, ebben kell Krisztus vezetésére hagyatkozni, mert ő jobban látja, hogy belőlem kinek mire van szüksége. A szolgálat elköteleződés Krisztus iránt, de a szolgálati terület Krisztusra való hagyatkozás. Uram, hol akarsz engem látni? Nem tudom, talán lehet, hogy elmondtam már ebben a gyülekezetben, de amikor egészen fiatal voltam, én szerettem volna nagyon autószerelő lenni. Aztán amikor hitre jutottam, már ez a lelkesedés úgy kopott. Aztán azt láttam, hogy inkább emberekkel szeretnék foglalkozni, és nagyon szerettem volna Nagykörösre a tanítóképzőbe menni. Sokat gondolkodtam ezen. Aztán ez is kopott, mert Isten nagyon-nagyon más irányba terelt. Az megmaradt, hogy emberekkel való foglalkozás, de álmomban sem gondoltam volna, hogy Isten lelkipásztorként hív el. Sokféle terület van. Autószerelést is lehet úgy végezni, hogy a művem a királynak szól. Lehet tanítani úgy is, hogy a művem a királynak szól. És lehet úgy is igét hirdetni, hogy a művem a királynak szól. Uram, hol akarsz te engem látni? Nem az, hogy hol akarom magam láttatni. Milyen más ez a megközelítés. Látni vagy láttatni. Nem én választom ki a szolgálati területet, legalábbis jó esetben, hanem őre hagyatkozom. Mert csak azon van áldás, és ezt higgyétek el, csak azon van áldás. Nekem csak tennem kell azt, amire elhívást kaptam. D.L. Moody, a híres ige hirdető mondta egyszer, hadd idézzem őt, vannak, akik örökké arról beszélnek, mennyi fontos tennivalójuk van. Hagyjuk, hogy a végzett munka beszéljen helyettünk. Nem szükséges a nagy önreklámozás. Menj, dolgozz, és munkád majd beszél rólad. Ilyen emberekre van szükségünk, akik nem riadnak vissza a nehézségektől. Akik a kényelmes, könnyű helyzeteket szeretik, azokról nem fog hallani senki. Nekünk azonban olyan emberekre van szükségünk, akik elmennek a föld legsötétebb zugaiba is, hogy azt virágzó kerté változtassák. és ezt meg is tudják tenni, ha az Úr velük van. Engem annyira megérintett ez, amikor olvastam Moody-tól ezt a mondatot, vagy ezt a szöveget, és olyan sokat jelentett ez, hogy hol van szükség az ilyen szolgálattevőkre, sokszor a legsötétebb helyeken, hogy tényleg virágzó kerté tudjon változni. A szolgálat ez, amiről itt beszél Moody. Engedelmeskedni az aratás urának, mert az aratni való sok, a munkás kevés, és ő tudja, hogy hol és kinek van rám szüksége. A szolgáló gyülekezetnek az ismérve legyen ez, hogy Krisztusra figyel, és őt követi, őt szolgálja, és emberek felé szolgál. A hívő ember, és itt most játszva a szavakkal, a hívő ember nem kiszolgál, kiszolgálja mások igényét, nem felszolgál, feláldozza az Isten ügyét embereknek, nem leszolgál, letudja a szolgálatot, nem beszolgál, ha van ideje beugrik, ha nincs, akkor nem, hanem alázatosan szolgálja a királyok királyát és uraknak urát, Jézus Krisztust. Sokan sokféleképpen szolgálnak. Sajnos vannak, akik kiszolgálnak, felszolgálnak, leszolgálnak, beszolgálnak. Milyen szép a magyar nyelv, nem? De egyik se jó. Alázatosan szolgálni. Engedelmeskedni Krisztusnak. A szolgáló gyülekezet így viszonyul a szolgálathoz, és így viszonyul az emberekhez, és így viszonyul Krisztushoz. Adja az Úr, hogy ilyen szolgálattevők lehessünk, és így szolgáljon a gyülekezet más emberek felé, tudva azt, amit Jézus mond, és ezzel szeretném befejezni. Jézus azt mondja a János 12-ben, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te szavadat, a Te igédet. Köszönöm, Uram, hogy elém is tükröt állítottál ezen a mai reggelen, hogy milyen szolgálattal, milyen lelkülettel vagyok jelen. Uram, kérlek azért, hogy adj szolgálói szívet, alázatos lelkületet, imádságot, és add, Uram, hogy eszköz lehessek a Te kezedben, tudva mindig, amikor emberek elé állok, a művem a királynak szól. Amen.